verstől a 42. verstől a 48. versig. Az Úr így válaszolt. Ki tehát a hű és okosságfár, akit az Úr szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit, amikor megérkezik az Úr, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga, késik az én Uram, és kezdené verni a szolgákat és szolgáló leányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni, azon a napon jön meg annak a szolgának az Ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja, ketté vágatja és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte Ura akaratát, és nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte Ura akaratát, és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Ez a mai napra kijelölt ige. Kedves testvérek, rága gyülekezet! Egyszerű bibliaolvasó gyülekezeti tagként mindig nagy kihívás számomra, amikor Krisztián megkér, hogy tartsam meg az alkalmat. Még akkor is, hogyha úgy érzem, hogy nincs annál egyszerű dolog, mint hirdetni az evangéliumot, Isten dolgairól beszélni, hirdetni az örömhírt. Előfordult már olyan is, amikor az útmutatóban kijelölt ige szakaszt, éppen a textust, én magam sem nagyon értettem, és nagyon megvoltam tömkemben, hogy erről kell beszélnem, hiszen hogy tudok beszélni arról, amit magam sem értek teljesen. A már a kijelölt ige szakasz nem ilyen. És annyi dolog van, amiért hálát adhatok, például azért is, hogy Isten a hibáinkat ki tudja javítani egy másodperc alatt, egy szempillantás alatt is. Hogy nem megy a bőrbőlékenyen az Isten tisztelet, hiszen nem végeztem teológiát, és nem én állok itt vasárnaponként, és nem tudom rutinból, hogy mikor, hogy kell, mikor, mit kell mondani, de azt gondolom, hogy Isten nem ezt nézi, hogy mikor pontosan akkor állunk fel, vagy akkor ülünk le, vagy benne van-e valami az összekötő szövegben. A lényeg az, hogy mindannyian nyitott szívvel üljünk itt, és neki az a legfontosabb, hogy szólhat hozzánk, beszélhet hozzánk, és mi pedig őre figyelhetünk. A már a kijelölt ige szakasz, mint mondtam, nem az az igazán érthetetlen. Úgy gondolom, hogy mindenki számára nagyon is érthető. Az én fejemben is rengeteg gondolatot indított el, akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Azt gondolom, mindenki ugyanarra, szinte mindjárt ugyanarra gondolunk. Akár szlogennek is nevezhetnénk, de nem akarom ilyen világi megfogalmazással, méltatlan lenne az igéhez. De ez az ige a világi nyelven is nagyon sokszor előfordul, közmondások sorozatát sorolhatnám, de nem akarom itt ilyenekre kitérni. Egy kicsit azonban pillancsunk vissza, mert hogy a kijelölt ige szakasz úgy kezdődik, hogy az Úr így válaszolt. Ha nem nézzük meg az előzményét, akkor nem tudjuk, hogy kinek, mikor, hol, mire válaszol. Tudnunk kell, hogy Jézus a tanítványaival volt, tanította őket, példázatokban beszélt hozzájuk. A már a kijelölt szakaszt, megelőző szakasznak a címe az, hogy intés vigyázásra. A 35. versben azt olvashatjuk, hogy legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva. A 37. versben pedig azt mondja, boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, vigasztva talál. beszélünk Jézus a tanítványainak, hogy hogyan várják Isten eljövetelét. Készen kell lenni állandóan, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondolhatjátok. Ezt olvashatjuk a 41. versben, és akkor kérdezi meg Péter, Uram, nekünk mondod ezt a példázatot? Vagy mindenkinek? Erre válaszol Jézus, és ekkor következik, hogy azut így válaszol ki, tehát a hű és okosság áll. Elolvasom az előző szakaszt, hogy lássuk egyben. Legyen derekatok felövezve, nem kell most felállítsam. Legyen derekatok felövezve, és lámpásatok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, virasztva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. És ha a második, vagy ha a harmadik őrváltáskor érkezik is meg, és virasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a házura, melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amikor nem is gondoljátok. És ekkor kérdezte meg Péter, Uram, nekünk mondod ezt a példázatot? Mindenkinek. Egy kicsit lehet, hogy úgy érezzük, hogy ez a példázat vezető embereknek szól. Itt konkrétan a tanítványoknak, a 12 tanítványnak, akik ki lettek emelve, el lettek hívva Isten szolgálatára, tehát vezetők lettek. Mai értelemben gondolhatnánk azt is, hogy egyházi vezetőknek, gyülekezeti vezetőknek szól ez a példázat. Vagy ha más megközelítésből nézzük, akkor elgondolkodhatunk vajon, amit Jézus mond, az csak a hívő keresztény emberre igaz? Vagy a világ összes emberére? És Isten szolgái közül is azoknak szól, akik önként vállalták a szolgálatot, vagy mindenkinek szól? Nem véletlen Péter kérdése, Uram, nekünk mondod ezt a példázatot, vagy mindenkinek? Azt gondolom, hogy meg kellene vizsgálni a saját életünkben. Milyen szolgák vagyunk mi, vagy milyen vezető szolgák vagyunk mi. Hű és okos sáfárok, vagy pedig bordézolók, mert akkor ketté válhatunk. Azt hiszem, a példázat nagyon világos és nagyon egyértelmű. Megpróbálhatjuk beleültetni a mai korba, a mai életben is, nem muszáj visszamenni 2000 évvel ezelőttig, hogy most itt kezdjük boncolgatni ezt a szolgasságot, a sáfárkodást, hanem egyszerűen csak próbáljuk meg elképzelni a mai életünkben is, hogy valaki, egy ember, egy ismerősünk, egy családtag, egy rokon, bárki elutazna és ránybízná a házát, a birtokát, és ugye megvannak az ismereteink ahhoz, hogy egy házat, egy birtokot, egy háztartást hogy kell elvezetni. Tudjuk, hogy kell rendbe tartani, tudjuk, hogy a kertet hogy kell gondozni, az állatokról gondoskodni. És csak az lenne a feladatunk, hogy koordináljuk a dolgokat, illetve azoknak az embereknek, akik a nehezebb munkát végzik a házban, az állatokat gondozzák, vagy a kertet művelik, azoknak az élelméről gondoskodjunk. A legeslegfontosabb, hogy mindent el kell végeznünk, amit a házgazdája rám néz. Eszembe jutott a készülés idején egy pillanatban, amikor a lankóházas pár elment a gyerekeket elkísérni a bicikli túrára. És ugye itt maradt a kert, a ház, az állatok. Hogyha valakit megbíztatok volna, akkor hogy tudta volna elvégezni ezt a feladatot? És nagyon-nagyon fontos, hogy aki ezt a feladatot végzi, hogyan várja haza a háznak a gazdáját, hányféleképpen lehet várni. Rendben, rendben, tisztasággal, felöltözve, elvégezve a rám feladatot, vagy lehet a konyhában sörös borsunk mellett ordészolva, vagy a tévé előtt elterülve. Azt gondolom, hogy ez egy elég szemléletes így. Drága testvérek, így bízza ránk Isten az ő országát. Egyszerűen és könnyen megérthető. Annyi a különbség, hogy nem tudjuk, hogy ő mikor érkezik, ahogy benne van az igében. Akkor jön, amikor nem is gondoljátok. Ez azt jelenti, hogy állandóan készen kell lennünk, állandóan virasztanunk kell, felövezve, mai nyelven felöltözve és a lámpásunk meggyújtva kell, hogy legyen. Mit jelent ez? Világítanunk kell. Most senki ne arra gondoljon, hogy nem lehet pizsamára vetkőzés, lefeküdés eloltani a lámpát. Nem ez, nem erről van szó, hanem az életünkkel kell virasztanunk. Rendet tartani az életemben, rendet tartani a környezetemben, és rendet tartani az emberi kapcsolataimban. Mert nem tudhatom, hogy mely órában kérik ezt rajtam számon. Azon a területen, ahol még nincs rend, nem késlekedhetem a rendrakással. Nem tudhatom, hogy mely órában jön el. Van ott egy kis füzetecske, amit el akartam hozni, de most nem, most is nem találtam meg, de lehet, hogy a testvérek közül sokan ismerik ezt. A késlekedésről készült egy kis rajzos illusztrációval, ahol bemutatja, hogy milyen életszakaszunkban miért nem foglalkozunk a rendrakással. És különböző elemei jutottak eszembe. Az első ilyen elem, hogy túl fiatal. A fiatal korunkban sokszor még nagyon nyitottak vagyunk a világ minden dolgai felé, könnyen sodorunk, és úgy gondoljuk, hogy ráérünk még az Isten dolgaival foglalkozni, az ő országát építeni. Majd idősebb korban először még ki kell próbálni sok mindent. Másik ilyen eleme, hogy túl elfoglalt. Amikor annyira lejött a munkánk, a pénzszerzés, meg még több pénzszerzés, már pénzhajhászás, a túlmunkák, a túlórák, másodállások, amikor nincs időnk Isten dolgaival foglalkozni, nincs időnk az ő országát építeni, majd ha kevesebbet dolgozom. Aztán van ilyen eleme, hogy túl magas beosztásban van. Ugye milyen sokszor megszédíti az embert a hatalom. Egy-két elemére emlékszem még, de nem akarom itt végig sorolni. Azt gondolom, hogy mindenki a saját életében, hogyha egy kicsit kutakodik, vagy körülnéz, akkor megtalálja azt az elemet, ami gátolja Isten országának az építésében. Az utolsó eleme viszont nagyon megrendítő, amikor azt írja a kis füzetecske, hogy túl öreg. Már elfáradt, már gyenge, talán beteg is, erőtlen, és ezért már alkalmatlan az Isten országának építésére. Testvérek, számon ezt kérve. És akkor mit fogok mondani, magyarázkodni? Túl fiatal voltam, túl elfoglalt voltam, nem értem rá. Túl öreg voltam, nem bírtam már. Nem magyarázkodhatunk, számon kell mondanunk, nem magyarázkodhatunk. Elgondolkodott, hogy volt-e már az életünkben olyan pillanat, amikor végig gondoltuk azt, hogy mi mit kaptunk Istentől. Mi mindent kaptunk. Én azt gondolom, hogy egyetlen szó csak, ami jelenti. Mindent. Nincs több kifejezésre. Mindent. És elgondolkodtunk-e azon, hogy mi mit adtunk, én mit adtam Istent. Ő mindent nekem adott. Mindig csak a sebeinket nyaldossunk. Mindig elégedetlenek vagyunk. Többet és többet szeretnénk. Mindig többet. Többet fognak rajtunk számon kérni. Nagyon sokat kaptunk azáltal, hogy itt lehetünk. Hallgathatjuk az igét. Megkapjuk a tanítást. Van kellő ismeretünk arról, hogy milyen a tiszta, hívő keresztény élet. és tudhatjuk, hogy nekünk, akik itt vagyunk, megadatott az élő Isten ismerete Jézus által, megadatott a bűnbocsánat kegyelme Jézus halála érdeméért, megadatott az örök élet ígérete Jézus feltámadása által. Megadatott az imádság, mint a leghatalmasabb fegyver, amivel küzdhetünk magunk és mások életéért. Méltán követelhetnek hát tőlünk sokat, méltán támaszthat az Úr nagyobb igényeket velünk szemben, mint azokkal szemben, akik ezt nem ismerik. Nem mondhatjuk majd, hogy ja, hát én erről nem is hallottam, én ezt nem tudtam. Így kell, nem mondhatjuk. Nem másoktól várjuk a szeretetet, a megbocsátást, a jóságot, a békességet, a türelmet, a megértést, a keresztény, a krisztusi erények gyakorlását. Ne olyanoktól várjuk, akik nem Jézuséki, hanem mi adjuk, mert Isten tőlünk várja. És ha nem adjuk, akkor súlyosabb ítélet alá kerülünk, mint az, aki nem kapta meg mindezt. Egy prédikációra bukantam rá, ami nem kimondottan erre az ige szakaszra vonatkozik, de mégis nagyon-nagyon jól kifejezi azt, amiről most itt az előzőekben szó volt. Dr. Jó Sándor volt református lelkipásztor, már nem él, nincs itt közöttünk. Prédikációból szeretnék idézni néhány sort, hogy még érthetőbbé váljék és még nyomatékosabbá tegyen. Nem csak nagy kívánság ám Istenben hinni és Isten dolgaival foglalkozni, hanem súlyos felelősség is egyúttal, mert Isten igényét nem lehet felelőtlenül hallgatni. Aki nem engedelmeskedik az igének, aki nem hiszi át a gyakorlati életbe, annak a számára maga az ige válik a legsúlyosabb bántá ítéletté. Mert Isten szava, amit mi is olyan egykedvűen hallgatunk, vagy olvasunk otthon a Bibliánkban, félelmetes hatalom. Sohasem marad hatástalan arra, aki hallgatja, mindig elvégzi a lélekben a maga dolgát, és nem tér vissza üresen Istenhez. Vagy egy bűneitől megszabadult ember, vagy egy megkötözött rab lesz az igét olvasó vagy hallgató, mert az Isten igéje mindig old és kötöz. Föloldja, megvigasztalja, megerősíti azt, aki gyakorlatilag is engedelmeskedik neki, de megkötözi és menthetetlenné teszi azt, aki nem veszi komolyan. Isten igényét hallani, olvasni, ismerni és mégsem a szerint cselekedni a legfelelőtlenebb játék Istennel szemben, amely súlyosabbá teszi az illető lélek sorsát majd az ítéletben, mint Szodoma és Gomorra népéjét. Az ilyen lélek valóban úgy érzi majd, mintha össze lenne kötözve. Nem tud védekezni, nincs mentsége, nem mondhatja azt, hogy Uram, én nem tudtam, miért nem mondtad, miért nem figyelmeztettél, miért nem szóltál. Nem mondhatja, mert tudta, hallotta, rengetegszer hallotta a figyelmeztetést, de éppen ez a sokszor hallott, de soha igazán komolyan nem vett isteni szótartja majd lekötözte a nyelvét úgy, hogy egyetlen szót sem tud felhozni a maga mentségére. Ennyi az idézet. Engem nagyon megérintett és nagyon magával ragadott, ha ő igénylik vagy kérik a testvérek, akkor oda fogom adni. Mi megkaptuk a látás, a hallás és az olvasás képességét, és van Bibliánk. Tehát mindennek, amit nem magyarázkodhatunk. Élnek még a Földön olyan népek, akik sohasem láttak Bibliát, és soha nem hallottak Istenről. Ezt egyszer az életben hallottam egy missziós délután, egy misszionárius szájából. Ezt mi teljesen elképzelhetetlennek tartjuk. Számunkra ez olyan hihetetlen, hogy a mai világban még van ilyen, pedig van. És akkor felmerül bennünk a kérdés, hogy akkor őket Isten olyan kéri számon. De azt gondolom, hogy ez nem a mi dolgunk. Nekik is eljön majd az Isten országa, hiszen Isten az egész világunkra. De nem nekünk kell ezért aggódnunk. Ezt bízunk Istenre. Egy dolog, amit tehetünk, hogy imádkozzunk értük, hogy eljusson ő hozzájuk is, és mindenkihez az evangélium. Ők valószínűleg nem ránk bízattak. De ne jön senki kényelmesen a fotájába. Mert itt vannak a közelünkben, a környezetünkben azok az emberek, akik viszont igen, akik ránk bízattak. Akikért mi vagyunk felelősek. Akikért mi leszünk számon kérve. A családtagjaink, a kollégáink, szomszédaink. Higgyétek el, hogy itt mindenkire, akit itt ültök, és én rám is mindenkire, Isten rábízott valakit vagy valakiket. Elgondolkoztunk-e már azon, hogy lehet-e valaki a közelünkben, akinek a megtérésének pontosan én vagyok az akadálya. Az életem miatt. Mert nem úgy élek. Nem tudom mások számára vonzóvá tenni a hívő keresztény életet. Látja-e rajtam más azokat a lényeket? Jó illatú-e az én keresztény életem? Vonzó-e mások számára? Vagy csak úgy vélekednek mások is rólam, hogy templomba járunk, de ez is csak úgy jelent mindenki. Plegykálkodunk. Kiállítunk hamis számlákat, veszekszünk, valótlanságokat állítunk, békétlenek vagyunk, folytathatnám. Mennyire vagyunk megbocsátóak, mennyire vagyunk alázatosak. Elgondolkoztunk-e azon, hogy mi a könnyebb oda menni a másikhoz, és megkérni, hogy bocsáss meg nekem, ne haragudj rám. Vagy könnyebb azt mondani a másiknak, hogy nem haragszunk rád. És az mindig úgy működik, hogy amikor az egyik oda megy a másikhoz, hogy bocsáss meg, nem haragudj rám, akkor a másik is tudja azt mondani, hogy te se haragudj rám. Könnyebb csak azt mondani, hogy jó, nem haragszom. De könnyű-e hozzátenni, hogy én is bocsánatot kérek. Mennyire vagyunk megbocsátóak? Milyen a mi keresztény életünk? Mennyire vonzó mások számára? Itt van az igében, akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Vegyük ezt komolyan. Ébredjünk rá arra, hogy mi, akik felvállaltan szolgái vagyunk az Isten akaratának. Mi, akik nyíltan hirdetjük magunkról, hogy keresztények, Krisztus hordozók vagyunk, és akik nem csak azt tudjuk, hogy mit kéne tenni, hanem újra meg újra a Szentírásból megpróbáljuk azt is megtanulni, hogy hogyan kell az Isten parancsolatát végrehajtani. Nekünk tudomásul kell venni azt, hogy felelősséggel tartozunk. És két dolgot szeretnék hangsúlyozni befejezésről. Az egyik az, hogy bármilyen igazságtalannak érezzük is, nem egyforma mércével fognak kénytelenek vagyunk megérteni ezt a figyelmeztetést. Isten egyszer mindenkit megítél, sőt ezen túlmenően azt, amire azután még gondolni sem szoktunk, hogy mindig egyeseket súlyosabban, szigorúban ítél meg Isten másokat. A másik dolog, ami azt hiszem, hogy ebbe a sok elhangzott figyelemfelkeltésben vigasztaló, hogy Isten személyesen mindenkire szabta rá a feladatát. Személyesen rád, én rád, mindenkire, mert nagyon jól ismer minket, személyesen egyedül mindenkinek nagyon jól ismer, sokkal jobban ismer bennünket, mint saját magunkat. Ismeri az erőnket, a képességeinket, a tudásunkat, a terhelhetőségünket, és nem bíz ránk olyat, amiről tudja, hogy nem vagyunk képesek teljesíteni. Szeret minket annyira, hogy megadta a lehetőséget, hogy felnőjünk hozzá, hogy az ő segítségül hívásával, az ő aktív közreműködésével meg fogjuk találni a megoldásokat az élet kérdéseire, és tudunk áldásos munkát végezni az ő országát.